Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
14 óra a pontos idő, ami azt jelenti, hogy kezdődik az e-heti Fonák és Tenyeres című magazin műsor. Köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint, és itt van velünk ma a stúdióban Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi, téged is köszöntünk.
Szia Bálint, köszönöm, hogy itt látok.
Összeállt tehát a Nemzeti Sportrádió vegyes páros csapata, azonban nem kaptunk szabadkártyát a US Open-re, úgyhogy az éteren keresztül szórakoztatjuk Önöket innen a budapesti stúdióból, de nem ezzel kezdjük, ez is a témánk lesz majd, hiszen velünk ellentétben Carlos Alcaraz és Serena Williams vegyes párosa ott lehet majd a ma kezdődő tornán. Azonban van magyar szempontból egy másik fontos esemény, megígértem, hogy egy meglepetéssel kezdem az adást, úgyhogy jön egy találós kérdés. Mi a közös 2012. augusztus 26-ában és 2026. augusztus 24-ében?
Az igen, ez egy jó kérdés. 14 évvel ezelőtt, ugye? Jól mondom. Biztos Serena Williamshez köthető.
Ebben biztos... Nem, annyit mondok, hogy magyar vonatkozása van a dolognak. Csak röviden még adok egy kis időt. 5111 nap telt el a két esemény között, ami majdnem napra pontosan 14 év, ahogy az a dátumokból is kiderült. Ennyi idő volt, ameddig Fucsovics Márton első vagy második számú teniszezője volt Magyarországnak. 2012. augusztus 26-án volt utoljára a mostani hétfő előtt harmadik számú teniszező Fucsovics Márton. Akkor úgy nézett ki a világranglista, hogy Balázs Attila a 243. pozícióban volt, Lukács Dénes az 511. helyen, és Fucsovics Márton 542. volt. Az augusztus 27-én, tehát majdnem napra pontosan 14 évvel ezelőtt frissített világranglistán Balázs Attila 239. volt, Fucsovics Márton az 505. és Dénes Lukács visszaesett az 551. helyre, úgyhogy ott megelőzte Fucsovics Márton Lukács Dénest, és elkezdte azt az utat, amit az azóta eltelt 14 évben bejárt. Ebben volt két ATP torna győzelem, meg annyi szép Grand Slam mérkőzés, Grand Slam negyed döntő, és nagyon-nagyon sok siker, amit mondjuk a magyar Davis Kupa csapatban szerzett. Viszont most kiesett a Winston-Salemben szerzett tavalyi 250 pontja, és nem csak, hogy kiesett, megvédeni sem tudja, hiszen válsérülés miatt vissza kellett lépni a tornától, és Piros Zsombor megelőzte a világranglista 121. helyre visszaeső magyar játékost, úgyhogy Fucsovics Márton úgy vághat majd neki a US Opennek, hogyha el tud indulni, hogy Magyarország harmadik számú teniszezője lesz. Itt az előző percekben ezzel a találós kérdéssel és ezzel a néhány statisztikával szerettük volna érzékeltetni azt, hogy ez a magyar tenisz történetében azért egy meghatározó pillanat. A kérdés az, hogy van-e innen még visszaút Fucsovics Mártonnak, vissza tudja mondjuk előzni Piros Zsombort, azért azt tegyük hozzá, hogy kicsik köztük, kettőjük között a különbség, de itt ezt talán hosszabb perspektívában is lehet nézni, hogy százon kívülről vissza tud-e jönni megint Fucsovics Márton, amit két és fél évvel ezelőtt már megtett, de azért ez most egy sokkal nehezebb útnak tűnik. Mit gondolsz?
Egyetértek, nagyon tetszett ez a találós kérdés, hogy nem vártuk meg, hogy kitaláljam, de ez igen, ez egy nagyon szemléltető és sokat mondó adat, aminek utána néztél. Hát nagyon szomorú, ami Fucsovics Marcival történt, vagy történik. Én azt gondolom, hogy valahol ezek velejárója a tenisznek, tehát ezek a sérülések, meg hátráltató tényezők, meg a terhelés, meg nyilván a korral azért egyre nehezebb, ha érzékeny bizonyos egy-egy testrész, akkor azért onnan visszajönni. Pont ilyenkor mondhatjuk, hogy azért ez nagyon, nekem kicsit olyan meghurcolt Fucsovics Marci pályafutása, sokszor azt látom, hogy úgy valahogy olyan dolgok történnek vele, amik talán sokszor a legrosszabbkor. Most ez nyilván nagyon rossz kor jött, hogy ennyire nem tudott semmilyen szinten sem ezek szerint újra erőre kapni. Ugye ő feladta a korábbi mérkőzését Cincinnatiben, akkor is ugye a meccs közben.
Ugye az volt, hogy az esőszünet alatt négy játék után Atman ellen adta fel a mérkőzését.
Igen.
És mi Marcival múlt héten azt fejtegettük, hogy reális indoknak tűnik, hogy nem érzi magát teljesen 100%-osnak, de mondjuk Winston Salemre szeretné tartalékolni magát, tudva, hogy ott mekkora a tét. És ugye a sorsolás meg is volt, Safiulint kapta volna, de aztán vasárnap vált hivatalossá, hogy nem tud kiállni erre a mérkőzésére sem.
Nem tudjuk, hogy... Tehát én nem olvastam semmilyen közleményt, vagy bármit, hogy ő most hogy van, például
a
USO...
A teniszszövetség honlapján volt egy néhány soros mondat, amiben válsérülésre hivatkoztak, és ez a mi hivatalos tájékoztatás.
Nem tudjuk, milyen formában van, nem tudjuk, hogy oda tud-e állni, nem tudjuk, hogy látja a visszatérést. Nyilván innen azért nehéz főtáblákra feljutni, és hát ugye sokkal több meccs kell ahhoz, hogy te már ott legyél a főtáblán. Nem tudom, én őszintén szólva, én azt gondolom, hogy ha most azt kérdezted, hogy Piros Zsombort vissza tudja előzni, azt meg azt gondolom, hogy amúgy igen, ez nyilván attól is függ, hogy Piros Zsombi hogyan szerepel, akinek nagyon szurkolunk nyilván, hogy fent legyen ismét a US Open főtábláján, de hogy van Marci, hogy hogyan látja a saját jövőjét, ezt nagyon jó lenne tőle meghallgatni egyáltalán, hogy mik a kilátások egy ilyen sérüléssel, ami ezek szerint olyan szinten megnehezíti a mindennapét, hogy ezt a nagyon fontos tornát is visszamondta. Itt ugye az a kérdés, hogy százon kívülről mennyibe tudsz tényleg egy olyan pozíciót visszaszerezni, ahol már azért tényező lehetsz, és szerintem nyilván ő egy klasszis, tehát ha vissza tud jönni ebből a sérülésből, én azért még azt gondolom, hogy azért még vannak lehetőségei. Nyilván azért 121 vagy valahogy így az, ami vava vissza fog esni.
Hát most 121. helyen van.
Igen, igen.
És ugye már kiest, mert tavaly Winston Salem egy héttel korábban volt, úgyhogy ez a 250 pont hivatalosan hétfőn már kiesett.
Tehát de nincsenek megvédendő pontjai, amin jól
de
mondom.
Még van, még 70 van az év második felé, vagy hát ebből a néhány hónapból. Ugye most US Openből is van néhány megvédendő.
Igen, a szezon végére, tehát hogy mi az, amivel vissza tud kapaszkodni, akár vissza tud kerülni a top 100-ba, hogy mi az ő útja, nyilván visszalépni az egy nagyon szomorú dolog, de nem is gondolok a visszalépésre abban az értelemben, hogy challenger tornákban gondolkodni. Az a baj, hogy keveset tudok, de ez nyilván egy olyan történés, egy olyan esemény, ami nem egy fényes jövőt vetít előre, de azért nem mondanék semmit, meg azért bízom benne, mert akkor a harcos egyébként Vucevic Marci, és én kíváncsi vagyok, hogy US Open-en majd mit látunk belőle egyáltalán, hogy mozog, hogyan tud játszani, ha odaáll, akkor ott mit mutat. Nem tudom, te hogy látod, mennyire lehet még benne egy visszatérés?
Elég sok védendő pontja van, most rá is néztem egész pontosan. Jelenleg 510 pontja van a világranglistán, ezzel foglalja el a 121. helyet, és ami a következő hónapokat illeti, a US Openről van 10 megvédendő pontja, ami szeptember 14-én a torna végén esik ki, de van még Shanghaiból is, ez ugyanúgy csak 10 pont, az egy mestertorna, és az első fordulóban búcsúzott, az október 12-én esik majd ki, de ami még fájóbb, hogy a kettő között volt egy tokiói 500-as verseny, ahol elment a 8-at döntőig, és onnan 75 pontot véd, ami szeptember 28-án fog kiesni, és Stockholmból is van még egy 250-es tornáról 25 pontja, ami meg október 19-én esik ki, ez így gyors fejszámolással, ha jó vagyok, akkor 120 pontot jelent, tehát az az 510-ből egy elég komoly mennyiség.
Igen.
A negyede, ezt kéne megvédenie, tehát itt azért fontos lesz a US Open-en egy jó szereplés. Én kicsit drasztikusabban fogok fogalmazni, lehet, hogy most én vagyok a rossz zsaru, de szerintem nem túlzás azt kijelenteni, anélkül, hogy Vucevic Márton nevébe beszélnék, de szerintem az ő pályafutásának itt a vége. Nagyon bízom benne, hogy a US Open-en jön egy jó szereplés, ami rácáfol erre, viszont mivel egy hónappal a tornák előtt kell leadni a nevezést, ezért Marcinak nem sok lehetősége marad majd már a régi ranglistájával nevezni, sőt, igazából még maximum egy tornát tud a százon belüli helyezésével csinálni, és visszajönni úgy, hogy igazából hetek óta nem tudott lejátszani egy mérkőzést, nem volt győzelme, visszalépett az előző találkozójától, Nekem ez azt mutatja, hogy nincs jó állapotban, és azért Challenger tornákon győzelmekkel kell visszajönni, tornagyőzelmekkel tudsz visszajönni a legjobb százba. Piros Zsombor esetében látjuk, hogy mekkora a harc a 100. és a 200. hely között, és nyilván a költségek is elég nagyok, tehát hogy nem véletlen szokták azt mondani, hogy nagyjából a 100. hely a választóvonal, hogy honnantól éri meg a teniszezőknek a mindennapi élet, és a minden héten más országban szereplés. Ez nagyon-nagyon nehéz út. Nekem picit, amikor így ezen gondolkodtam, Balázs Attila esete jutott eszembe. Nagyon sok a különbség a kettő között, mert Balázs Attila védett ranglistákkal volt, és amikor a koronavírus járvány volt, abban elég sokat szenvedett, meg elég sok, tehát neki ott kicsit ugye a karrierje vége az úgy megsérült, de a védett ranglistákkal még el tudott indulni tornákon, és annak idején pont a US Open volt az utolsó versenye, ahol Daniel Medvegyevet kapta az első fordulóban, és egy hát másfél órás mérkőzésen volt, 1 óra 10 perc, 3 nyert játszmára tartó összecsapáson, ami azért negatív rekord közelinek számít. Szóval Marci esetében nagyon-nagyon szurkolok annak, hogy ne valami nagyon magasan jegyzett játékost kapjon az első körben, mert az ő esetében látva azt, hogy milyen sérülésekkel küzdhet, a mérkőzéseket sem tud végigjátszani, tehát tényleg ott tartunk, hogy az elmúlt 2 hétben nincs végigjátszott játszmája, mert Cincinnatiben 4 játék után adta föl, most ki sem tudott állni, tehát itt nagyon komoly problémák lehetnek a vállával, ezt nagyon sokszor alá kell húzni, és nyilván valószínűleg a visszalépésben az is benne van, tegyük hozzá, itt az anyagi dolgokról beszéltünk, hogy mondjuk egy Winston szélemi elsőfordulós vereség nem éri meg azt a kockázatot, hogy rásérülj a válladra, és ne tudj elindulni a US Openen, ahol az első fordulóban, ha kiesel, 140 ezer dollárt kapsz most a megemelt pénzdíjakkal. Ez elképesztő mennyiségű pénz, és nyilván nagyon sokat dolgozott Marci azért, hogy ezeket az álmokat elérje, és hogy ilyen tornákon indulhasson. Valószínű, hogyha azt érezném, hogy lehet, hogy ebben egy mérkőzés van a közeljövőben, akkor én is visszaléptem volna ettől a tornától, mert Winston Salemben nagyjából elődöntőig kell menned, hogy megkeresd azt az összeget, amit a US Openen az első fordulóban, ha végig tudod játszani a mérkőzésedet, akkor megkapod. Szóval szerintem az ő esetében ezt ilyen szemmel kell nézni, és nem feltétlen gondolom, hogy innen már lenne visszaút, amit 2,5 évvel ezelőtt 24 elején megcsinált, az ilyen vállakkal már nem opció, és Marcival volt lehetőségem azért idén néhányszor beszélni. Nagyon reálisan látta a helyzetét, és bízott abban, hogy még van 1-2 éve hátra a karrieréből, de mindig nyomatékosította, hogy nem tudja, hogy ez meddig tart. Tehát úgy valószínűleg ő azért ezt érezte évelején is, hogy az egészség az már eléggé lefele megy, és ha van ebben még 1-2 év, akkor jó, de megtanult értékelni azt, hogy ott lehet a pályán, és mert hogy lehet, hogy az adott mérkőzés lesz az utolsó, úgyhogy ebből a szemszögből nézve számomra az van így forgatókönyvként, hogy a US Open-t megcsinálja, utána megpróbál még 1-2 tornára nevezni évvégéig, de aztán lehet, hogy szögre akasztja az ütőt, bízom benne, hogy a Davis Kupa Luxemburg elleni párharcán ott lesz, de nyilván olyan nagy a szintkülönbség a két ország válogatottja között, hogyha esetleg azt mondja, hogy mivel ő még szeretne 1-2 tornát játszani, akár ki is hagyhatja, ezt gondolom majd Bardóczky Kornéllal lekommunikálják, de a lényeg, ami most a legfontosabb, hogy a US Openen legyen minél jobb állapotban, és kapjon valami olyan ellenfelet, aki ellen legalább játszmát tud nyerni, mert szerintem az ő állapotát látva minden ennél nagyobb dolog bravúr lenne.
Ezzel egyetértek. Azzal kevésbé, hogy befejezi, de én is mondom ezt úgy, hogy én aztán még nagyon-nagyon rég nem is hallottam, mert hogy most mondtad, hogy beszéltél vele, nekem nem volt lehetőségem, de nem nagyon, hogy a jövőjét konkretizáló, vagy jövőjével kapcsolatban nem akarok feltétlenül jósolgatni, de azt el tudom képzelni, hogy azért mégiscsak egy teniszezőnek, akinek ez az élete, és még van benne, mert azért ha nem is olyan nagyon nagy durranások, vagy olyan hatalmas menetelések, de hogy akkor is azt gondolom, hogy ez egy picit ilyen hosszabb folyamatú lecsengés lenne, ha a bajnál, de aztán lehet, hogy tényleg a teste már addra se fogja adni engedni, hogy legalább azon a szinten megmaradjon, ami, ahol még érdemes, vagy ami tehát megéri játszani, úgyhogy hát kíváncsian várom, én is szurkolok
megéri, neki. Megéri 34 évesen 100-as Challenger tornákon elindulni, úgyhogy...
Véletlenül nem nekik van kitalálva feltétlenül a Challenger torna, szóval ezt én értem. Az a kérdés, hogy milyen céllal gondolkodik, mit akar, mert szerintem néha oda-vissza lehet kapaszkodni valami sikerért, önbizalomért, valami próbálkozásért, de nem értem én, amit mondasz, és véletlenül nem feltétlenül ez a legegyértelműbb út, hogy ilyeneket csináljon.
Szerintem itt az a helyzet, hogy van az, amit a fej akar, ez talán tipikusan pont annak az eset, hogy van, amit a fej akar, és van, amit a test enged. Tehát, hogy lehet, hogy Marcinak nagy céljai vannak, és szeretne még Carlos Alcaraz ellen játszmát nyerni bármelyik pályán a világon, de hogyha fizikai problémái vannak azzal, hogy mérkőzéseket játszon, akkor bármennyire is vágyik arra a feje, hogy ő még ott legyen a pályán, és még 2-3 szezont lenyomjon, mert imádja ezt a közeget, nem biztos, hogy erre képes. És azért gondolom, hogy mondjuk ehhez a döntéshez közel lehetünk, mert Marci az elmúlt években nekem azt a képet mutatta, hogy reálisan látja a dolgokat, szóval gondolom, hogy ezért ezeket a szempontokat ő is mérlegeli. Bízunk abban, hogy ott lesz a US Open-en, és erre ugye már rajta kívül 3 magyar játékosnak alanyjogon megvan a lehetősége, azonban van 2 selejtezősünk is. Piros Zsombor Alcalá Guri ellen egy spanyol játékossal kezd majd ma magyar idő szerint nagyjából 8 órai kezdéssel. Magyarország második számú teniszezőjeként, ezt ismételten érdemes aláhúzni, mert ezt sem sokszor mondtuk az ő esetében egy mondatban, és talán ez is egy újabb lépcsőfok, amivel kapaszkodhat. Gáfi Dalma pedig Alexandra Sasnovics ellen kezd. Mit gondolsz a magyarok sorsolásáról? Szerintem itt Dalmának kifejezetten nehéz útja lesz majd a főtáblára jutás felé vezetve. Nagyon nehéz lesz neki az, hogy feljusson a főtáblára már az első körben is.
Egyetértek Dalma kapcsán, és főleg azért, mert ő neki azért nem is tudom, mikor nyert utoljára, vagy mikor hallottam utoljára, hogy ő nagyon jól tudott volna menetelni, tehát nem tudom, hogy áll készen erre az útra, és hát nyilván nem lesz egy egyszerű feladat.
Dalma egy 6 mérkőzéses vereség sorozatban tart. Legutóbb Ilkliben tudott nyerni, de az egy füvesborítású mérkőzés volt június 10-én. Igen, kemény pályán meg nyilván a lezárás nem volt annyira jó. Ott legutóbb Indian Wells-ben tudott nyerni március 2-án, ides tava majdnem fél éve.
Úgyhogy kell egy felemelkedés, viszont Piros Zsombor kapcsán pedig az ellenfelével kapcsolatban én azt olvastam, hogy nem játszott salakon kívül más borításon ebben az esztendőben, úgyhogy igazából még az is lehet, hogy ilyen szempontból is azért előnyben lesz Piros Zsombor, meg hát az biztos, hogy hihetetlen nagy lendületben van, és nagyon jó szezonja van, nagyon közel van a top 100-hoz, és nagyon szeretne újra főtáblás lenni. Én azt gondolom, neki nagyobb esélye van, és Gáfi Dalma kapcsán pedig hát sok kérdőjel van a fejemben, de le lehet győzni, szerintem. Az ellenfelét le tudja győzni, Sasnovicsot, úgyhogy reméljük.
Igen, ebben tudunk bízni az esetében. Piros Zsomborhoz még azt tenném hozzá, vagy vele kapcsolatban azt tenném hozzá, hogy nála is az egészség a legfontosabb kérdés. Ő legutóbb 2 héttel ezelőtt játszott mérkőzést Schoenhaus ellen, de ő is feladta, az egy nagyon hektikus találkozó volt az első játszmát, 6-1 arányban megnyerte, a másodikat elveszítette 6-0 arányban, és aztán a harmadik játszma elején az első játékban úgy döntött, hogy feladja. Az Indexnek a podcastjében volt vendég néhány nappal ezelőtt, és ott beszélt érdekes mentális dolgokról, akár ha már Balázs Attila szóba került, akkor a vele való szakításról, hogy miért lépett ki, mert egy ideig Balázs Attilával készült, de a mentális tényezőiről is a tenisznek, ami szintén érdekes és jó sok beszédtémát szolgáltató dolog. Ajánlom egyébként, hogyha valakinek van egy 40 perce, hogy tekintse meg, mert Zsombi is ritkán ad hosszabb interjúkat, és most ezt még az amerikai kiutazás előtt megtette. Kíváncsi leszek, hogy mennyi valósul meg abból a következő napokban, amiket mondjuk úgy ott említett a magazin műsorban, mert ha most sikerülne megint főtáblára jutni, tegyük hozzá az esetében, hogy neki is pontokat kell védeni Amerikában, hiszen tavaly 3 selejtező mérkőzésen túljutott, és aztán felkvalizta magát a főtáblára, ahol egy betegség miatt végül az első fordulóban kiesett, de neki jó emlékei lehetnek az Egyesült Államokról, mert itt ért el pályafutása első és meghatározó Grand Slam főtáblás szereplését. Ki tudja, hogy sikerül-e megismételni, bízunk benne, hogy igen, talán nem annyira nehéz a sorsolás, és az Alcaraz Guri elleni mérkőzés majd jó támpont lesz arra, hogy mire képes. Utána a Martinez-Glinka mérkőzés győztesével találkozhatna, és ha azt is sikerrel venni, akkor a következő 4 játékosból kapna valakit, Nardi, Kina, Ekaragvi és Delien, szóval bízhatunk abban, hogy Zsombinak sikerül kiharcolnia valami szép szereplést, és legalább eljut mondjuk a 3. fordulóig, hogy akár ott szerencsés vesztesként lehessen esélye feljutni a főtáblára. Ami a többi magyar szereplést illeti, Monterreyben vannak még honfitársaink, itt a selejtezőben 2 magyar játékos volt, Udvardi Panna és Bondár Anna. Az első kört mind a ketten sikerrel vették, Udvardi Panna Arango ellen nyert 3 játszmában, Bondár Anna pedig Zsákmót győzte le 2 szetben. Ami pedig a selejtező második körét illeti, itt már csak Bondár Anna járt sikerrel, Liang ellen 3 játszmában győzött, Udvardi pedig Vidmanova ellen játszott egy szintén 3 játszmás mérkőzést, ahol visszajött szett hátrányból, majd kikapott 3-6, 6-3, 3-6 arányban, hogyha a magyar szemszögből nézzük. De Udvard, Bondár Anna ott van a főtáblán, és ma Buxa ellen küzdhet majd, aki azért az elmúlt időszakban játszott magyar játékosokkal, Udvardi Pannát például legyőzte augusztus 13-án közel 2 héttel ezelőtt. Az, hogy Anna 2 győzelemmel kezdett Monterreyben, ez mindenképp egy jó előjel itt a US Open szemüvegén keresztül nézve. Mit gondolsz mondjuk erről a 2 mérkőzésről? Mert itt a Liang elleni győzelem az 2 elég a rangistán egymástól elég távol lévő játékos esetében volt, de Zsákmó viszont kifejezetten jó teniszezőnek mondható, még hogyha nem is most van feltétlen a legjobb időszakában.
Mindenképpen a pozitív és magabiztos győzelem volt az a francia elleni, ha jól tudom, Bondár Annától. A Liang kapcsán talán az egy mondhatni várhatóbb győzelem, vagy tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem meg akart, és meg is úgy érezte, hogy meg kell, hogy oldja, és most pedig majd ez a spanyol lány, akivel fog találkozni, ő vele pedig már találkozott, nem olyan, tehát azért talán, de régebben, akkor legyőzte idén, úgyhogy, mármint a spanyol lányért, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, szerintem ez sokat adna Bondár Annának, hogyha ezt sikerülne megoldani, ezt a győzelmet, szerintem simán, vagy hát simán, szóval szerintem le tudja győzni akár ezt a spanyol lányt is, aki azért magasabban rangsorolt, és biztos, hogy azért egy nehéz mérkőzésre számítok, de Bondár Anna képességeit tekintve, meg ahogy az én fejemben él, hogy ő most milyen formában van, én azt gondolom, hogy azért ez benne van, ez a győzelem is mai nap. Szerintem a spanyol lány ellen, és este az előző 2 mérkőzés kapcsán pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagyon határozott és egy önbizalommal teli magabiztos menetelés volt, vagy egy győzelem mindenképpen.
A párosoknál Stolar Fanni és Asya Muhammad indult el szintén Monterreyben, de ám az első fordulóban búcsúztak a Maya Joint Juxifen 2-es ellen, úgyhogy ők verességgel hangoltak az amerikai nyílt teniszbajnokságra. A rövid mexikói kitérő után visszatérünk New Yorkba, hiszen ahogy azt a bárangozóban is elárultuk, Serena Williams és Carlos Alcaraz 2-se ott lesz a vegyes párosok mezőnyében. Elképesztő az a színvonal, amilyen lesz ez a torna. És hogyha már Alcaraz nevét említettük, akkor tegyük hozzá azt, hogy az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét 2 legfontosabb híre volt, hogy Carlos Alcaraz ott lesz a US Open-en a címvédő spanyol játékos, ellentétben Jannik Sinnerrel, akinek azonban ki kell hagynia ezt a tornát. Úgyhogy a 2 világsztár közül az egyik visszatér, de továbbra sem mondható el az, hogy láthatjuk őket ugyanazon a tornán indulni. Érdekes ez a dolog. Kezdjük egy picit az Alcaraz-Sinner témával, aztán rákanyarodunk majd az utolsó percünkben a nagyon erős vegyes páros mezőnyre, mert itt lesznek olyan mérkőzések, amik igazi csemegének számítanak. Szóval te mit gondolsz arról, hogy Alcaraz végre visszatér és megmutatja magát, először vegyes párosban, viszont Sinner kihagyja ezt a tornát, és így még akár a világ elsősége is veszélybe kerülhet.
Én nagyon örülök, hogy Alcaraz visszatér, még akkor is, hogyha nekem az volt az, ami jött az interneten keresztül az a benyomás, hogy ő már nem fog elindulni US Open-en sem, mert hogy ugye visszalépett Cincinnati-től is, és hogy azért a csuklósérülés azért nagyon-nagyon súlyos, és óvatosan kell bánni a visszatéréssel. Van, aki azt mondja, hogy nem eléggé óvatos. Szerintem nagyon jól tudják, hogy nem szabad kockáztatni. Ha kijönne a US Open-t is, az nyilván egy fájó dolog a teniszszurkolóknak. Én nagyon sajnáltam volna, mert azért már ugye április óta nem játszott, de közben meg nyilván neki a legfontosabb, hogy készen álljon, és nehogy visszaessen, vagy még súlyosabb legyen a sérülése a csuklójával, úgyhogy véletlenül ezt átgondolták, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó, hogy visszatér, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire képes, és hogy ennyi kihagyás után milyen formában tud visszatérni, mit tud megmutatni abból, amire ő amúgy képes. Jannik Sinner egy picit talán az óvatosság az, ami nála viszont dominálhat, ugye a térdével van baja, és ezt már azért korábban is nem lehetett tudni, hogy most akkor mikor, hol indul el, és hogy sok visszalépés, vagy több visszalépés, meg óvatos megfogalmazás után, bár én nem tudom pontosan, hogy mennyire súlyos a sérülése, mert én ezzel nem találkoztam, de ez egy, gondolom, hogy egy nagyon megfontolt és óvatos döntése a csapata részéről. Szerintem olyan szempontból vannak, akik szomorúak, hogy nem látják őket újra egy Grand Slam tornán, és így nem jöhet össze újra az álompárosítás, az álommérkőzés, másfelől meg amúgy lehet, hogy legalább nem unjuk meg, vagy legalább egy picit mások is lehetőséget kapnak, vagy nem feltétlenül mindenki azt várja, hogy akkor ők ketten mikor találkoznak, és bár én nem vagyok benne biztos, hogy Alcaraz nem esik ki valahol akár a közepén a Grand Slam tornának, a US Open-nek, úgyhogy valahol szerintem nem olyan nagy baj, és nagyon reméljük, hogy nincs súlyos baj a színelnek, tehát azért hamarosan visszatér. Nyilván szerintem megfontolták, hogy mit veszítenek azzal, ha nem indulnak el, és ilyen szempontból a jobb döntést hozták meg. Alcaraz pedig, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire képes, és szerintem egyébként ez egy valahol egyébként a mezőny többi tagjának egy ilyen kettőséget érezhetnek ők is, hogy jó, akkor Sinner nem indul, akkor most egyfelől akkor egy ilyen nagy harcossal, vagy nagy favorittal kevesebb, Alcaraz visszatér, de viszont nem biztos, hogy olyan formában van, hogy ne lehessen őt legyőzni. Úgyhogy szerintem nagyon érdekes lesz ilyen szempontból ez a US Open, hogy simán lehet, hogy megint majd valaki újabb játékos, vagy egy újabb Grand Slam győztese lehet a férfi mezőnynek, majd meglátjuk. Nyilván azért ott vannak a nagyobbak, Zverev, vagy azért Novák Djokovic is, szóval meglátjuk, de minden esetre én remélem, hogy Alcarazék átgondolták, és hogy nem lesz tényleg, nem fogja hátráltatni a csuklója, és Sinner kapcsán meg hát biztos vissza fog térni azért hamar, mert nem gondolom, hogy olyan súlyos az a probléma, legalábbis nem az a benyomásom.
Igen, most egyelőre 5000 pont az előnye a világranglistán, tehát ez biztos, hogy igen. Amerika után ő lesz az élen. Itt inkább évvégéig kell gondolkodni, hogy Alcaraz esetében is láttuk, hogy egy sérülés el tud húzódni, és akár hosszú hónapokat is kihagyhat. Hogyha ez Sinner esetében is megtörténik, akkor nehéz lesz a visszatérés. Alcaraznak majdnem fél éve ráment erre az egész dologra, úgyhogy ilyen szemszögből is kell nézni. Az biztos, hogy így izgalmas lesz az, hogy milyenek az erőviszonyok, hogy Alcaraz mennyire tud integrálódni a mezőnybe, mennyire tudja egyből felvenni a fonalat 3 nyert játszmegmenő mérkőzéseken. Az biztos, hogy ez a hét tökéletes gyakorlás lesz neki, és az is biztos, hogy a teniszkedvelőknek ez a néhány nap fantasztikus lesz. Ugyanis kezdődik a US Open vegyes páros tornája, ami már tavaly is ilyen új formátumban zajlott, hogy a szervezők egyéni játékosokat próbálnak meg átcsávítani erre a versenyre, és a következő órákban 16 órás kezdéstől Svitolina Monfils oldalán lép pályára Eala és Ozsiália Sim ellen, de az igazi csemegék csak ezután érkeznek, Sabalenka, Djokovic kezdőse, Sinyakova, Petten ellen. Itt két nagyszerű játékosról beszélünk Sabalenka és Djokovic esetében, akik egyéni fronton nagyon jók, Sinyakova és Petten pedig két páros játékos, úgyhogy ez az egyéni és páros világ csatája lesz. De utána, hogyha ezt a mérkőzést valaki végignézte, akkor nem sokkal később a Serena Williams, Carlos Alcaraz, Rutliff, Glasspool találkozóra is oda kapcsolhat. Az, hogy Serena Williams és Carlos Alcaraz együtt indul el, ezt már kimondani is elképesztő. Mit gondolsz a Serena Williams visszatéréséről, inkább a Williams testvérek visszatéréséről, hogy újra megméretik magukat Amerikában, Serena vegyes párosban és női párosban, Vénusz pedig női párosban és egyéniben. Azért ez egy olyan dolog, amit néhány hónappal ezelőtt, ha valaki így letesz elénk, hogy ez meg fog történni, akkor nem igazán hittük volna.
Hát Alcaraz és Williams az hihetetlen páros. Hát igazából várható volt, ez benne volt a levegőben, hogy Serena Williams majd a US Open-en ott lesz, tehát azért amióta visszatért, ugye azért bár egyesben, Wimbledonban ugye nem sikerült olyan jól a szereplése, sőt ugye
sérülés. A párostól visszaléptek sérülés miatt utána.
Igen, igen, tehát, hogy a sérülés befolyásoltam, most azért ez egy, ahogyan te is mondtad, ez egy csemege lesz, és ahogy mondtad a párosokat, ugye Svitolina meg Monfils, ráadásul férj és feleség, szóval tényleg vannak ilyen nagyon jó sztorik, viszont azért azt mindenképpen szeretném elmondani, mert szerintem nagyon kettős a megítélés ennek a fajta lebonyolításnak. Én azt a kritikát is nagyon-nagyon megértem, amit amúgy a címvédő, most már kétszeres címvédő olasz páros Sara Errani és Andrea Vavassori fogalmazott meg, hogy azért a vegyes páros mezőnye, akik eddig korábban az új formátum előtt teljesen átalakítják, egyébként a lebonyolítás is ilyen teljesen más lesz, ugye, tehát, hogy négy gémek megyünk, meg 40-40-nél nincsen kedvezményezett, vagy
A következő pont dönt,
tehát hogy azért itt vannak mindenféle változtatások, szóval hogy ők ezt kritizálták, ezt a formátumot, mert hogy egyszerűen ez ugye nem arról szól, amiről így már egy kicsit degradálja magát a vegyes páros mezőnyét, hogy föl kell hozni a figyelmet, máskor van, mint amikor amúgy elkezdődik hivatalosan, azért a torna lebonyolítják 3 nap alatt, aztán már nem is tudom, de hogy szabadkártyát 8 szabadkártyás páros van, akkor 2 selejteznek, akkor talán 6 páros jön csak a ranglista alapján, tehát hogy valahogy nagyon olyan szempontból kicsit úgy degradálva van az igazi vegyes páros címért hajtóknak a jelenléte, és én ezt egy picit azért érzem, és egyet is értek, szerintem nagyon érdekes és nagyon izgalmas lesz. Engem nagyon-nagyon érdekel nyilván a Alcaraz és Williams páros különösen, de amúgy tényleg nagyon-nagyon jó párosítások vannak, de nem tudom, hogy jó-e, hogy ez van, mert ha ők mondjuk fogták volna magukat, és tényleg el akartak volna indulni, ami szürreális az egész, hogy te el akarjál indulni vegyes párosban, akkor azt mondom, hogy wow, de így, hogy ez az egész egy show, és egy picit azért értem, hogy akik ezt komolyan nagyon komolyan veszik, azoknak ez nem feltétlenül jó. Ettől függetlenül hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire mennek. A Serena Williamsnek szerintem a párosban azért ott jobban tud érvényesülni, ott azért jobban ki tudja hozni magából, ami benne van, és hát Alcaraz meg továbbra is egy kérdés, de ketten együtt így még jól be is melegítenek a folytatásra, úgyhogy izgalmas egyébként, csak nem feltétlenül minden szempontból egy nagyon jó újítás.
Jogosak a kritikák, meg nyilván ez egy az egyik oldal véleménye. Én azt tenném hozzá, így röviden, mert azért már elég a műsoridők vége felé járunk, hogy a vegyes páros egy olyan formátum, ami csak a Grand Slam tornákon létezik, tehát igazából, ha valahol lehet kísérletezni, akkor ez az, mert a női páros, férfi páros az nyilván minden tornán van, de a vegyes párost a játékosok csak Grand Slam-ekkel játszanak, és a másik 3 helyszínen is úgy van, hogy időközben alakulnak ki a nevezések, tehát ott ugye a torna közben van, de hogy nem az, hogy előzetesen megvannak a párok, hanem ha mondjuk kiesik valaki az első fordulóban, akkor ha akar vegyes párosozni, akkor még buliból beírja magát, és akkor
igen, ott csak mondjuk Stoller Fanni, és Mate Pavic oldaláról nézve nekik az volt a legfontosabb, ugye akár Wimbledonban, ahol ugye nem lett meg a döntő, tehát hogy nyilván aki jó ebben, és aki erre teszi fel, hát láthatjuk, az olaszok is megvédték a címüket, szóval nyilván, ha ebben nagyon jó vagy, akkor eljuthatsz a Grand Slam trófeig, csak hogy neked ez van, neked ez a fő, és
Erránieknek ma bizonyítaniuk kell ismételten. Andrejeva és Rubjov ellen játszanak. Andrejeva azért párosban is jó játékos, Rubjovot viszont inkább egyéni teniszezőként ismerhetjük, úgyhogy itt is lesz a páros játékosok is az egyéni teniszezők csatája, de jó néhány helyen ez előfordul. Jövő héten ezt majd kitárgyaljuk, hiszen addigra megkezdte a vegyes páros torna győztese, és véletlen a magyarok első mérkőzése is. Reméljük, hogy nem csak 4, de akár 5 vagy 6 magyar játékosról is beszámoltunk majd az egyéni küzdelmekben. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket hallgattak, itt a Nemzeti Sportrádióban, a Fonák és Tenyeres című magazinműsorban. Tartsanak velünk, hiszen hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig sporttörténelemmel folytatjuk, és 15 órától kezdődik a hazafutás. Zsófi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, a viszonthallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális